Szeretettel köszöntöm a testvéreket. 25. Zsoltárunk első és második verseit énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. 25. Zsoltár első és második versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem, és vezérelj engemet a te szent igaz ígédben. Oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úristen. Gábor, majd egyszer a ajtót becsukni, engem zavar. Hagyjuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Szomorúan és néha félve hallgatjuk már kora reggeltől a híreket arról, hogy hány testvérünk halt meg a mögöttünk lévő napon, hány testvérünknek nem adatott meg egy új nap kezdete, nem láthatták a te fényességedet, világosságodat, sem a természetben, sem lélek szerint többé itt, mert a földi útjuk lezárult. Köszönjük, hogy mi úgy lehetünk most előtted, hogy élünk. Ne haragudj ránk, azt olyan természetesnek gondoljuk, és nem ajándéknak, ami valójában. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket. Meg annyi baj között, meg annyi kísértés között megőriztél az ördög mindenfajta incselkedésével szemben. Áldunk és magasztalunk érette, hogy megőrzött életünkkel hódolhatunk előtted, Atyánk. És köszönjük neked a mai napunkat. És köszönjük neked az igét, ami elhangzott, és amit elmondott a mi megváltó Úrunk, a Krisztus Jézus. Engedd meg, hogy a te ígéd hadd lehessen a mi számunkra is élő beszéddé, üzenetté, segítséggé, és így hadd lehessen áldásul. Mint egy megkoronázva a mai napunkat, minden dolgunkat, minden történésünket, hadd tudjuk zárni azzal, amit te mondasz nekünk. Amen. Kedves testvérek! A János evangélium a 17. részéből olvasom az igét, ma este a 6., 7. és 8. verseket. Ez Jézusnak az ő atyához való imádsága halála előtt, és abból van ez a 3 igevers is. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. Tiéd voltak, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mind az, te tőled van, amit nékem adtál. Mert a beszédeket, amelyeket nékem adtál, én őnékik adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Kedves testvérek, Jézus főpapi imájában az atya előtt állva tesz bizonyságot arról, ez volt a tegnap estének, a nyitó alkalomnak a vezér gondolata, amit az Úr Jézus ott az atya előtt állva ebben az imádságában elmondott, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, atyám, elvégeztem, hogy dicsőítettelek téged. Ez volt az Úr Jézus munkája. Ez volt. A földön ezt csinálta Jézus Krisztus. Amit Jézus életéről tudunk az evangéliumok alapján, amelyek a legkorhűbb följegyzései Jézus valóságos köztünk való forgolódásának és beszédeinek, világosan kitetszik, hogy Jézus egész szolgálati idejét egyetlen egy dolog felé fordította, a kezdettől egészen a nagypénteki kereszt halálig, hogy itt ezen a földön megdicsőítse az Istent. Ennek a csodálatos vallomásnak, Jézusnak önmagáról való megszólalásának az üzenetére figyeltünk tegnap este. Megdicsőítettem a te nevedet a földön. Igen, az atyád dicsőítette a fiú a lényével, minden mozdulatával, minden csodájával, minden hatalmával, mentő szeretetével. Isten akaratát folyamatosan meghirdette, és amit Isten akart, ő folyamatosan megcselekedte, és mindig arra mutatott, aki által ez történik, az élő Istenre. Azzal is dicsőítette az atyát, hogy szólt Isten országáról, amely benne földre érkezett, és Isten országáról, aki benne látható lett. Jézusban elérkezett Isten országa a földre, és Jézusban Isten maga láthatóvá lett. Méghozzá tegnap beszéltünk erről, nyomorult, megtiport, kisemmizett, éhező, eltorzult, csalódott, boldogtalan emberi életeken ragyogtatta fel Isten dicsőségét. Minél nyomorultabb volt egy élet, minél gyalázatosabb, gondoljatok például a paráznákra, a vámszedőkre, a nép legalja volt, a söpredék, a lenézett, a megvetett emberek. És Jézus milyen különös módon, mert csak a betegeknek van szükségük orvosnak, csak a bűnösöknek van szükségük bűnbocsánatra, keresi meg ezeket az embereket, és engedi magához ezeket az embereket, és utána rajtuk fölragyogtatja Isten dicsőségét. Tehát ez valami lenyűgözően szép. Ezeken, a nyomorultakon, amerre járt a főpap Krisztus ebben az elveszett, poros világban, mindenütt egy dolgot tett, fölragyogtatta az Isten dicsőségét. Én megdicsőítettelek téged a földön. Gyorsan mondok néhány példát. Így lett a halász Simonból Péter. Egy egyszerű halászemberből fölragyogtatta rajta Isten dicsőségét. Így lett a farizeus, Jézus gyűlölő, Saulból Pál. Hogy ragyogott föl benne az élő Isten? Csodálatos módon ragyogott föl benne. A bankár Zákeus, akinek a pénz volt az Istene, és egyszer találkozik Jézusban az igazi Istennel, és felragyog előtte az Isten. A prostituáltból, hogy lesz hódoló és megtisztított? A gadarai ördöngősből, a megszállottból, hogy lesz 10 görög város prédikátora? Hogy dicsőíti meg a legalján lévő, a leglenézettebb, a legnyomorultabb életeken keresztül, hogy dicsőíti meg Jézus az Istent? Hát nem csodálatos? Atyám, a munkát, amit rám bíztál, hogy dicsőítselek téged. Elvégeztem. Igen, Jézus mindennel, mindenben, egészen a keresztfának haláláig dicsőítette az Istent, mert ezzel a programmal jött el a mennyből, és ezt a programot hajtotta végre itt a Földön. Ez volt a munkája. Dicsőíteni az Isten. Bárhonnan kerülgetjük is, tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve, hogy Isten gyermekei, hívő emberek leszünk, nekünk sincs más dolgunk ám. Valamiképpen meg kéne dicsőíteni az Istent. Valamiképpen. De nyilvánvalóvá teszi Jézus a kijelentéséből, hogy Isten ezt az egész munkát úgy végezte el, hogy senkit nem kért segítségül hozzá. Nem kérte senkinek a tanácsát, hogy hogy végezze el majd Jézus ezt. Egyedül megcsinálta az Úr Jézus. Elvégezte. Mert olyan az Isten, hogy a maga ügyét maga végzi el. Nem szorul ránk. Most gondoljátok el, mi lenne a kereszténység ügyével, ha rajtunk múlna? Mi lenne a kereszténység ügyével, ha azokon múlnak, akik magukat kereszténynek mondják, de egy templomot belülről se ismernek? De kereszténynek mondja magát. Rúg egy gólt és szórja magára a keresztet, az egész világ nézi, milyen komoly keresztény lehet ez. Mit gondoltok, lenne még kereszténység, hogyha emberekre bízta volna Jézus? Lenne Istennek ügye, ha emberekre bízta volna, és azon múlna, hogy az emberek elhiggyék, hogy Isten az Isten? Ha ránk bízta volna, hogy dicsőítsük? Nézzetek körül, a barátaitok közt, az ismerőseitek között. Ki az, aki úgy lát bennünket, hogy az életem dicsőíti az Istent? Főleg úgy lát töretlenül, változatlanul, mindig, ahogy Jézust az első pillanattól az jellemezte, a keresztfának haláláig, a legszörnyűségesebb szenvedésig, hogy csak Isten dicsőítette. Elvégezte a munkát, amelyet rábízott az Atya, hogy végezze azt. Ezt a részt emlékezetbe hoztam csupán, és azzal fejezem be, hogy mi vagyunk azok, akik megdicsőítjük az Istent, és nem más, hanem Jézus egyedül. Jézus egyedül. Ő dicsőítette meg az Atyát, és ha valaha, valahol Isten dicsőíti egy élet, az is kizárólag Jézusnak köszönhető. Nem tudom, nem észrevettétek már, hogy aki a környezetetekben igazán nagyon komoly, látjátok, hogy ez egy nagyon komoly, mély hívő ember, akkor azt fogjátok megérteni, hogy Krisztusban gazdagodik, és a Krisztusban való gazdagodása ül ki rajta az életén, mint Isten dicsőítő ember. De a Krisztus, nem ő, a Krisztus. Először tehát Jézus az imájában arról beszél, hogy milyen az ő szolgálata, és beszél az ő személyéről. Ma pedig a 6. verstől folytatódik. Ebben a most felolvasott néhány igeversben Jézus most a tanítványairól kezd beszélni. Az első 5 versben Jézus a maga szolgálatáról beszél. A maga személyéről beszél. Elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. Innen a 6. verstől kezdve lép egyet a jézusi főpapi ima, és elkezd beszélni az emberekről. Először így mondja, hogy az emberek, akiket nékem adtál, aztán folytatódik, és kimondja, hogy a tanítványokról beszél. És most nézzük ezt. Ez már igazán szorosan rólunk fog szólni. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. Tiéd voltak, s nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Mit mond Jézus a tanítványairól? Nem azt mondja, hogy elmondtam egy csodálatos hegyi beszédet, és utána sűrű tömegbe jöttek hozzám emberek, hogy tanítványok akarnak lenni. Látták, hogy föltámasztok egy halottat, és azt mondták, te, én a tanítványod akarok lenni. Nem. Senkit nem Jézus nyer meg. Egyiket sem. Egyik tanítványa se úgy lesz Jézusé, hogy ott áll és néz, és az, hát ez csodálatos ember. Beállok mögé. Követője leszek. Mit mond Jézus? Atyám, akiket nékem adtál, hogy folytatja? Mert a tiéd voltak. Hogyan? A 12 tanítvány előbb volt az Istené, mint Jézusé. És Jézus úgy kapja Istentől a 12-t. Bizony ezt mondja Jézus. Bizony ezt mondja Jézus. Az evangéliumok erről így számolnak be. Jézus a Genezárad tó partján sétál, ott lát két embert, amint dolgozik. Két későbbi tanítvány. Megáll és azt mondja, gyertek velem. Egyszerűen felszólítja őket, nem is kéri. Idegenek. Sose találkozta. Honnan tudja Jézus, kik ezek? Mert atyám, köszönöm, akiket nékem adtál. Akik a tiéd voltak, azért adtad nekem. Mert csak azt adhatjuk oda, ami a miénk. Aztán látott még kettőt, akik ott a hálójukat mosogatták. Jézus odalép hozzájuk, felszólítja őket, gyertek utánam. És ezt olvassuk, hogy mindenüket ott hagyták. Hajót, hálót, családot, azonnal, és mentek Jézussal. Odalép Mátéhoz, a vámszedőhöz. Ott áll a bankjába. Azt mondja, hogy kövess engem. Egy szép szó, egy kedves invitálás, egy megnyerő beszéd. Hogy gyűjti össze Jézus a 12-t? Úgy, ahogy itt megköszöni őket az atyának. A tiéd voltak, és nekem adtad őket. Fantasztikus. És csodálatos. Testvérek, az atya 12-t adott akkor neki. És hát nem tudok eléggé gyönyörködni benne. Mindre úgy tekintett Jézus, kivétel nélkül mindegy, hogy ajándékok Istentől. 12 ilyen mihaszna ember. 12 jelentéktelen ember. És megköszöni az atyának, atyám, akik a tiéd voltak, és nékem adtad őket. Jézus hálás a tanítványaiért az atyának. Ezekért, Uram! Hogy lehetsz ezekért hálás? Egyiket se Jézus nyerte meg. Mielőtt Jézus felszólította őket, nem kérte, nem hívta, felszólította őket. Felszólító módban van mindegyiknek a megszólítása. Már azt megelőzte egy mennyei végzés. Akik a tiéd voltak előtte, mondja Jézus. Köszönöm, atyám, akiket nekem adtál. És így mondja, miért adtad? Mert a tiéd voltak. Előbb, mint nekem adtad. Vagyis a mennyben történt egy döntés erről a 12-ről. És Jézus azért nem beszél semmit, odáll, gyertek, kövessetek engem. Odáll megint kettő, gyertek velem. És senki nem vitatkozik. Senki nem szól semmit. Mennek vele. Volt egy döntés. Ott a mennybe. És ez megelőzte, mielőtt Jézus megszólította őket. A mennyben választotta ki Jézus tanítványaivá. Először az atyáé volt mind a 12. Utána lettek Jézuséi. Akiket a világból nékem adtál, a tiéd voltak, és nékem adtad azokat. És itt azt a kis vonalat nagyon szeretném meghúzni, ez máig így van, hogy amikor Jézusban hitre jutunk, azt mindig megelőzi, hogy az atya odadott nekünk, odadott bennünket neki. Nézzétek meg, hogy tudom én, hogy megy be Zákeushoz? Azt mondja, már régen megkapta az atyától. Atyáé volt a Zákeus. Azért mondja, hogy ma lett üdvösségének át. Ez is hisz az Istenben. Jézus csak oda ment, fölnézte a fára, nálad kell ma lennem, te vagy az. Itt ezt mondta volna.
Te vagy az, gyere le! Az nem értett először semmit, de Jézus tudta, nem véletlenül ott állt meg. Ő Zákeust megkapta az atyától. A tiéd volt, és nékem adtad, és így gondoljatok magatokra. Mi úgy leszünk csak Jézuséi, vagy úgy lettünk reménység szerint Jézuséi, hogy az Atya Jézusnak adott bennünket. Ezért, aki nem tud Jézusról, azt még biztos nem adta oda az Atya. Az az ember, aki nem tud Jézus Krisztusról, mert az Atya adja, de Jézusnak adja. Nem véletlenül. Nem véletlenül. Jézushoz köti az Atya a szoros kapcsolatot. Nem megkerülhető Jézus. Jézus a tanítványaiban ajándékokat látott, akiket az Atyának köszönt, meg a tiéd voltak, és nekem adtad őket. Ez a kiválasztás nem találomra történt. Jézus minden tanítványa az Atyáé volt, és az Atya adta azokat a fiúnak. Először Isten tulajdonai voltak, mind a 12-en. És azután kapta meg Krisztus őket az Atyától. És most megköszöni. Megköszöni a főpapa tanítványait Istennek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha én Isten gyermeke leszek, értsétek most jól, semmi közöm nincs hozzá. Meg ne ütközzetek ezen. Ha valaki Jézus Krisztusban hívő emberré lesz, akin fölragyog az Isten dicsősége, ahhoz semmi közünk nincs. Hát Péter ott sürgősebben mosta szebben a hálóját, hogy Jézus azt mondta, nagyon szépen mosogatod a hálót, legyél te a tanítvány. Szó sincs róla. Hogyha Isten gyermeke lehetsz, az nem a te dicsőséged, hanem Isten érthetetlen kegyelme, az ő szeretetének és döntésének a jele. Ez a kegyelmi kiválasztástana. Sokat beszélnek erről a teológusok, pedig nem kell sokat. Csak meg kell nézni, hogy Jézus hogyan választ ki. Úgyhogy Atyám, a tiéd voltak, és nekem adtad őket. Ez a kegyelmi kiválasztástana. És ez csodálatos örömüzenet, azt hirdeti, hogy a végső nagy döntés, az utolsó szó nem a földön történik. Istené mindig az első és az utolsó szó. Én nem tudom, hogy vagytok ti a gyerekeinkkel, a fiataljainkkal. Nyilván, ahogy öregszik az ember, egyre több féltéssel és aggodalommal nézne a gyerekeire, az unokáira. Milyen világba fognak fölnőni, mi lesz velük? És mi lesz egyáltalán az ifjúsággal? Ugye a 20. százada, pedagógia százada volt, nagyon Pestalozzi nyomán könyvés, és nagyon hittünk abban, hogy a tanítás, a nevelés, a fők kiművelése magával fogja hozni azt, hogy az ember jó döntéseket hoz. Hogy az életét ügyesen és jól meg fogja tudni élni. Nagyon hittünk a nevelésben. És aztán a különböző földrészeken fölnövő gyerekeket nevelték, tanították, és lettek kommunisták, ateisták, kapitalisták, liberálisok, a jó ég tudja micsoda. A magunk arcára formáltuk őket, ottól neveltük őket. És talán hittünk is abban, hogy jót csinálunk. Aki amilyenben nevelte a gyermekét, hitte, hogy az ő nevelése, az jó. Lehet, hogy olyanok is lettek, ami tetszett nekünk, de hát milyenné is neveltük a gyerekeinket. Most úgy visszatekintve, jól sikerült? Ha abban bármi jól sikerült, az semmi közünk nem volt. Semmi közünk nem volt. Mert egy szempontja van annak, hogy jól sikerült-e nevelni a gyerekemet, hogy vajon Istennek tetszett, ahogy én azt csináltam?
Vajon Istennek tetszed? Soha nem tudunk egy embert olyanná tenni, ami Istennek tetszik. Soha. Soha. Ez csak az Isten ajándéka lehet, és az is marad. Mert Isten gyermeke csak olyan lélekből születhetik meg, ami nem a miénk. Isten gyermeke csak egy olyan lélekből születhetik, ami nem a mi lelkünk, hanem Istené. A mi lelkünkből születő gyermekek nem tetszhetnek az Istennek. Istennek az a lélek tetszik, ami az övé, és az abból születő gyermek lesz az ő gyermeke. A Szentírás nagyon érdekes beszél a tanításról, meg a nevelésről, de a Szentírás számára a döntő szó mégiscsak a szabadítás. Gondoljátok el, hogy még tovább nehezítsem ezt az egész kérdést, hogy itt vagyunk mi keresztények, akik kiépítettünk iskolarendszereket, iskolarendszerek sokaságát. Nem most, hanem a kezdetektől fogva. És neveltük a gyerekeinket, úgy gondoltuk, hogy Bibliával a kezünkbe úgy keresztényies módon. Mégse úgy, mint a világ, ahol nem szólalhat meg Isten igéje. És majd a mi keresztényiesült nevelésünk eredményes lesz, jó lesz. De nézzétek, hogy mi történt döntően. Az történt, hogy a fiataljaink életéről az első lelki nagy megrázkodtatások után lehullott minden vallásos vakolat és máz. Azt gondoltuk, hogy mi sikeresen mégiscsak valamiképpen azzal, hogy vallásosnak gondolva neveltük a gyerekeinket, azt gondoltuk, hogy valami nagyszerű burokba, védelembe vannak a világ kihívása és a próbák között. És az első nagy megrázkodtatásnál. Emlékszem, amikor először olvastam, hogy a Magyar Szocialista Párt legfőbb bázisa az egyházi iskolákból kikerülő fiatalokból áll. Egészen megdöbbenni. Szociológiai felmérés volt. Kik lettek a legnagyobb ateisták? Egyházi iskolába felnevekedtek. Akik gyűlölték az egyház elveit és módszereit, és... mert nem lehet. Csak azt tesz valakit Isten fiává, ami nem embertől jövő, hanem Isten lelkétől való. Tulajdonképpen a keresztény nevelés is megbukott. Megbukott a keresztény nevelés. Gondoljátok el, hol vannak a hittanos fiataljaink? Mi most talán 460 gyereket érünk el, aki be van iratkozva a hittanra. 460. Egyik szüleje nagy valószínűséggel református. 460 gyerek, meg 461 szülő, az már 1000. Hol vannak? Hol vannak? Itt ebben a gyülekezetben kint vannak a tablók, hány gyereket konfirmáltunk és konfirmálunk. Hány gyereket viszünk el nyáron táborokba? Hol vannak? Miközben persze, hogy kell tennünk a dolgunkat, csak el ne higgyük. Csak el ne higgyük, hogy a mi keresztény nevelésünkkel, amit mi annak nevezünk, ezzel változik meg egy ifjú olyanná, ami Istennek tetszik. Hogy Isten gyermekévé lesz. Nem attól lesz azzá. Nem attól. Csak attól, ami Istenből indul. A keresztény nevelés is csődöt tud mondani, a szabadítás azonban soha nem fog csődöt mondani. Nézzétek meg, aki megtért, aki Jézus szabadítását átélte, például gyerekként vagy fiatalon, annak a szabadító szeretetnek Isten mindvégig utána járó gazdája marad. Mert tőle van. Mert az a gyermek már az övé, az ő fia. Az ő lelkétől való fia. Újjászületett. Azok, akiket az atya a fiúnak adott, a veszedelem fiát kivéve mind megmaradt. Senki nem veszett el atyám, jelenti Jézus az atyának az imádságban. Csak a veszedelem fia.
Testvére, Krisztus azokkal építi meg a gyülekezetet, akik felett ott van a szabadítás, az Isten fiúság, vagyis a kegyelmi kiválasztás titka. Nem azokra építi Isten egyébként az egyházat és a gyülekezetet, akik jönnek s mennek, föltűnnek és eltűnnek, hanem akik a kiválasztás révén, a szabadítás részeseiként részesülnek Isten kegyelmébe, a megváltásba. Azokra épít Isten a gyülekezetet. Jézus főpapi imája nem hagy kétséget afelől, hogy a tanítványokról szóló döntés az atyánál megtörtént. De akkor mi Krisztus dolga velük? Hát ha már eldöntötte az atya, Jézus idejön, magához hívja őket. Mi dolga van Jézusnak velük? Hát eldöntött tény, hogy ezek kiválasztottak. Jézus is tudja. Két dolgot mond erre Jézus, hogy milyen dolga, milyen feladata van neki velük. Az első, megjelentettem a te nevedet nekik. Megjelentettem a te nevedet. A másik, ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, én meg nekik adtam. Megjelentettem a te nevedet, és a beszédeket, amelyeket te adtál nekem, atyám, én meg nekik adtam. Ímé Jézus dolga azokkal, akiket az atyától kapott. Megjelenti nekik az Isten nevét, és azokat az ígéket, amelyeket Isten ad Jézusnak, Jézus továbbadja nekik. Ez a két dolga van. Megjelentettem a te nevedet nekik. Amikor elindul a kereszténység ügye, akkor igazán az Isten neve akkor kezd újra ragyogni, az emberek kezdik félni, kezdik komolyan venni, amikor Jézus eljön testbe közénk, és Istent kezdi megdicsőíteni, és látják az emberek sokszor megrettenve és félve, hogy milyen hatalommal jár itt közöttük ez az ember, és Istenről beszél. És kezdték az emberek újra félni az Isten nevét, kezdték komolyan venni az Isten nevét. Jézus beszélt az atyáról, és mindenével megélte az atya hatalmát és dicsőséget. Jézus beszélt az atyáról, Isten országáról, Isten dicsőségéről, és aki hallgatta Jézust és látta cselekedni, megnyílt és hódolt előtte. Ez valami fantasztikus dolog. Akinek Jézus megjelenti az atya nevét, azoknak csoda lesz, például az is, hogy meg vagyok keresztelve. Különben egy üres fecni papíron kívül semmit nem jelent. Semmit nem jelent. Régen létezett a keresztlevél, és dokumentum volt. Személyi igazolványként dokumentum volt. Igazolni tudtad vele magad. Oda jutottunk, hogy egy üres, fedezet nélküli papír, amit kiadunk keresztelés emléklapképpen. Még mindig megvannak egyébként ezek a bizonyos keresztelés igazolások formanyomtatványként. Akinek Jézus megjelenti az atya nevét, azoknak csoda lesz az is, hogy meg vannak keresztelve. Rajtam van a pecsét arról, hogy Istené vagyok. Az atya nevére vagyok megkeresztelve. És ez engem elkötelez. Megérti az ember, hogy a keresztség azt jelenti, hogy el vagyok adva. Élek többé nem én. El vagyok adva. Isten tulajdona vagyok. Isten tulajdona vagyok. Megjelentettem a te nevedet. Testvérek, ahol Jézus Krisztus a történelem során kijelentette és megjelentette Isten nevét, ott ébredés kezdődött, újjászületés kezdődött, ott népek változtak meg, ott országok változtak meg. Megjelentettem a te nevedet. És az én, és a ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, én nekik adtam azt. Milyen ez? Szóval, testvérek, aki hitre jut, az rögtön megtudja, hogy amikor felvetem ezt a kérdést, hogy milyen beszédek azok, amiket az atya a fiúnak adott, és Jézus megjelenti nekünk, és nekünk adja. Olyan, hogy az életed megváltozik tőle. Gondoljátok csak el, ott volt az a kapernaumi százados, odáll egy szolgája ügyébe Jézushoz, és mit mond neki? Egy szót szólj. Egy szó elég tőled. Ne gyere az én házamba, nem kell. Milyen fantasztikus dolog. Vagy mikor Jézus odáll Lázár sírja, és azt mondja, Lázár, gyere ki! Milyen fantasztikus volt, amikor Jézus szólt, és minden megváltozott. A kapernaumi százados tudta, hogy elégettől a Jézustól egy szó, és mássá lesz minden, a szolgájával. És mássá lesz Lázár. Péter, amikor halászik, és Jézussal először találkozik, Jézus odáll elé, és azt mondja, vesd ki a hálót. Uram, egész éjjel nem fogtunk semmit, de a te szavadra megteszem. Megjelentettem a te beszédedet nekik. Menjünk csak sorba, így kezdődik. Hogy a tanítványokról döntés születik Istennél, így kezdődik. Azután Isten Jézusnak adja azokat, akik az övéi, és ott vannak végül a tanítványok. És azoknak ugyan mi feladatuk van? Mi a teendőjük a tanítványoknak? Az atya örök időknek előtte kiválasztja a 12-t, aztán Jézusnak odaadja, Jézus megjelenteti nekik az atya nevét, és az igét a szájába adja. Mi a tanítványok feladata? Ugye atya, fiú és a tanítványok. Milyen teendőjük marad a tanítványoknak? Van-e valami teendőjük? És az azért is érdekes, mert abban a hitben lehetünk, hogy mi is tanítványok vagyunk. Tanítvánnyá lettünk. Jézus így mondja ezt a főpapi imában. Ők befogadták, igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Befogadták, igazán megismerték, fontos, hogy igazán megismerték, és elhitték, hogy én tőled jöttem ki, és te küldtél engem. Befogadták. Ez az első. Ez az első, amit a tanítványok tesznek, befogadják az igét, amit az atya ad néki Krisztus által. Ezzel helyet adnak, és szállást adnak magukba Isten beszédének. Tehát nem csak helyet adnak egy időre, hanem szállást örök időkre. Isten beszédének. Kegyelembe fogadottak lettek. Nos, testvérek, amikor valaki befogadja Jézust, arra kap hatalmat, felhatalmazást, hogy Isten fia legyen, és az ilyennél megnyílik az ajtó az igének, amely a mennyből keresi őt, és lakozni akar benne. Ez megint olyan valami, amit minden hitre jutó ember átél, hogy egyszer csak az a Biblia, amit régóta ismer, olyan könyvé lesz számára, amelyikbe keresni, kutatni, végtelen szomjúsággal vágyakozva, időt nem nézve, órát nem nézve, keresi, hogy mit akarsz, Uram, velem, mert már tudja, hogy ő az Istené. És akkor mindennél fontosabb, hogy mit akarsz, Uram, velem, szólj hozzám. Az egész belseje megváltozik az ige felé, Isten szava felé. Ajtót nyit az igének. Az ige mindig a mennyből keres bennünket, nem ebből a könyvből. Ez a könyv csak eszköz. Isten igéje mindig a menny felől keres bennünket, és mindig azért keres, hogy bennünk lakjon. És mi azért kezdjük keresni Isten igéjébe az üzeneteket, hogy lakjon bennünk. Az a csoda történik velünk, hogy ajtót nyitunk az Isten igéjére. Senki nem mondja, hogy tarts csendes perceket. Tehát fenét mondta. El se lehetett zavarni az ige mellől. Buszon, villamoson, mindenütt. Teli a lelkem vele. Isten igéje nyitott ajtókra lelt, és belépett az ajtón. És akkor az ige már nem csak a fülemig ér, hanem behatolt a szívembe, az életembe, a gondolataimba, az akaratomba, az egész lényembe. És ahol így fogadjuk Isten igét, hogy soha nem marad el annak a hatása. Mi lesz az első hatása? Az, hogy bennem kezd világosság lenni. Rá fogok döbbenni egy csomó dologra, és azt fogom, hogy ja, Istenem, én, hogy ezt nem láttam, hogy ezt nem értettem. Az élet minden területére nézve igaz lesz. Bennem kezd világosság lenni. Mert Jézus a világ világossága, ő a testélet ige. Bennem kezd világítani. Aztán világítani kezd a lábom előtt, hogy milyen úton járjak most már. Szövétnek lesz az Isten ige. Bennem elkezd világosságot teremteni, a lábom elé pedig ugyancsak azt, hogy az úton járjak, és célba érkezzek majd. Elkezdünk tudni járni, keresztény ember módján, a hit útján járni. Elkezdünk megtisztulni. Ti már tiszták vagytok, mondja Jézus a tanítványainak a lámosáskor, ama beszédek által, amiket befogadtatok. Tehát amikor megnyílunk, és az Isten égé elkezd lakozást venni bennünk, fénygyúlik bennünk, fénygyúlik a lábunk előtt. Elkezdünk belülről megtisztulni. Ez valami csodálatos módon következik egyik a másik után, amikor az ige bennünk lakozást vesz. És ők befogadták, mondja Jézus a tanítványairól. Ez az első. Befogadták az igét. Azzal együtt befogadtak engem, vagy én velem együtt befogadták az igét. De a lényeg az, hogy befogadták. És amikor befogadjuk Isten igéjét, még erről fogok valamit mondani, akkor az mindig meglátszik, mert elkezd bennünk dolgozni. Jézus beszéde nem csak megtisztít, hanem naponként igényem lesz rá. Épülök általa, táplál, üdít, megóv a szellemi satnyulástól, ellenállóvá tesz a pokol pusztító erőivel szemben. Védelmet jelent az életembe. Ahogy valaki befogadja Isten igéjét, fegyverré lesz Isten kezébe, eszközzé lesz. Amikor befogadod Isten igéjét, egyszer csak azt veszed észre, hogy az igék, mint élő mag jönnek elő belőled, és teremni kezdenek, kihajtanak másokba. Ők befogadták, és így folytatja Jézus, és igazán megismerték. Ez is nagyon fontos, hogy mi a sorrend. Először befogadták, azután megismerték. Mi mindig fordítva próbálkozunk. Mindig fordítva. Először megismerni akarunk, aztán majd úgy gondolom, hogy én ezt befogadom. De ameddig csak megismerni akarsz, zárva marad előtted Isten igéje. Zárva marad. Ezért fogad be, mint egy gyermek, kíváncsian, érdeklődve, nyitottan, gyermeki nyíltsággal fogad be Isten igéjét, ne tekints arra, hogy nem érted, ne tekintsd azt, hogy nem tudod igazán, csak fogad be. Egyszerűen fogad be Isten igét, mint egy gyermek. Persze ez az értelmünket föl kell áldoznunk. A magunk akaratát is. Testvérek, mindaddig zárt könyv maradt számunkra a Biblia, Isten igéje, ameddig nem vagyunk feltétel nélkül hajlandók befogadni azt. Zárt könyv marad. Aki azonban úgy fogadja az igét, mint egy gyermek, befogadja, az kezdi megismerni az igét. De még csodálatosabb, mert az ige azt mondja, hogy mert befogadni vakon, ugye mondtuk is, hogy vakon hisz. Kezd befogadni vakon, és többé nem maradsz homályba. Elkezdesz megvilágosodni, látni. Aki befogadja az igét, az befogadja az Atya egyszülött fiát, és egyszerre őt is látni kezdi, mint a vak, aki először Jézust látja meg. És a harmadik, hogy elhitték. Befogadni, megismerni és elhinni. A hit mindig több, mint a megismerés, mert a hit le tud mondani a látásról. A hit le tud mondani a látásról. A hit mindig több, mint a megismerés. Soha nem felejtem, mert már sokszor beszéltem róla. Apám mondta vigasztalásul, mi még anyánknak, amikor szokásos disznóságainkat végeztük, verekedtünk, meg szörnyű dolgokat csináltunk, és ő mindig azt mondta neki, Emikém, ne higgy a szemednek, csak annak, amit az Isten ígért a gyerekeinkről. Ne hidd el, amit látsz. Pedig véres volt a fejünk, meg vittek be orvoshoz, meg féltünk mindig, hogy rendőrség, meg botrány, meg csajok, meg volt itt az ég egyadt a világon, de szegény anyám, két hívő ember, Istenem, karcsikám, látod mi ezek? Ez szörnyű, hát ezért neveltük őket, ez sikerült bele, ez egy tragédia. És apám mindig csak így válaszolt, ne higgy a szemednek, annak higgy, amit az Isten mondott róluk. Többit ne hidd el. A hit több, mint a megismerés, mert a hit le tud mondani arról, hogy lát. A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hit le tud mondani arról, hogy lát. A hit azt tud hinni látás nélkül is. Ez a csodája. Jézus itt hálát ad az atyának a 11-ért, ekkor Júdás már nincs ott. És hát ezzel fejezem be, 3 évig, 7 nappal alá téve együtt járt Jézus ezzel a 12-vel, a végén a 11-jel. Mennyi szép beszédet elmondott nekik. Mennyi csodát láttak. Mennyiszer látták Jézus hatalmát, erejét, dicsőségét, nagyságát. És mire jutottunk? Elérkezik nagycsütörtök, nagypéntek, mind meglép. Úgy futnak szét, mint a villám. Péter úgy, ahogy a főpap udvaráig, János, az a mélyen gondolkozó drága János, még a keresztfáig, és hol van a többi? Ez sikerült 3 év alatt? Ez jött össze? És Jézus ezekért ad hálát az Istennek a főpapi imájába? Ezeket köszöni meg, Uram, ezt a 11-et, ezzel ugyan mire mész? 11 ilyennel, Uram, ugyan mire lehet menni? De Jézus nem ezt mondja. Köszönöm neked, Uram, őket. Ezeket. És tudjátok, egy papot, ha valami biztathat, akkor ez az. Köszönöm, Uram, neked ezeket. Uram, mire lehet én velem menni? Vajon Jézus ezekkel mit akar? Tehát ezekkel ugyan mit akarhat Jézus? De hát ezeket kapta Jézus az atyától, és ezért teli van a szíve hálával az atyának. Hihetetlen. Jézus nem aggódik. Sőt, Jézus biztosítottnak látja a most induló keresztény világ missziót. Ezzel a 11-jel. Nem mondta, hogy Uram, hát küldhettél volna egy Jánosból legalább 5-öt. De Júdásból egyet se kellett volna. Uram, ezekkel induljak neki? Hát hogy lesz itt? Itt is hagyom őket, én a mennyben megyek. Mi lesz ezekkel? Mi lesz ezekkel? Nem. Elmondja a főpapi imát. Nincs benne aggódás. Biztosítottnak látja a misszió ügyét. Csak 11. Hogy lehet ezzel egy világot keresztényé formálni? Igen, ennyit adott neki az atya, és éppen ezeket adta neki az atya. És Jézus hálás ő értük Istennek. Kis létszámú csapat ők, de Jézus biztosítottnak látja velük mégis a nagy munkát. Hát mit is jelent Istennél az, hogy kevés? Mit jelent Istennél az, hogy kevés? De nálunk tudjuk, mit jelent. Mit jelent Istennél az, hogy egy? Az azt jelenti, hogy bőven elég. Noé végül is egyedül van, aki hisz. Ábrahám egyedül van, aki hisz. Illés körülnéz, és azt mondja, Uram, egyedül vagyok.
pont elég. Jézus 11-et kapott. Nem egyet, 11-et. Hálás a szíve. Istennek mindenre van hatalma, neki az egy is elég. Az egy is elég. Ne essél kétségbe, ha te vagy otthon, az az egy. Ha te vagy a munkahelyeden, az az egy. Uram, olyan kevés vagyok én itt. Ha a családodban te vagy, az az egy. Értsd meg, ha te vagy, éppen elég vagy. Mert különben kettőt adna az Úr. De ha csak téged adott, el ne keser egy. Nézz Jézusra. Egy világmissziót indít 11 ilyen emberrel. És nincs benne félelem, panasz, kérdés, teljesen bizonyos, hogy az Isten elvégzi a maga dolgát. Azzal fejezem be, hogy Jézus áldja az atyát, az atya nagy nevét, nem aggódik, hisz az Istenbe, és most megköszöni a 11-et. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tiéd voltak, és nekem adtad azokat. És a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindez te tőled van, amit nékem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, én őnékig adtam, és ők befogadták, és igazán megismertek, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Ma itt mondjuk rá, ámen. Imádkozunk. Add, Urunk, hogy mind akik a tiéd lehettünk, hadd legyen a helyünk őrhely, missziós központ, hitvallási centrum, a szabadítóról szóló beszédes és életes bizonyságtétel. Add, hogy ne féljünk attól, hogy egyedül vagyunk. Köszönjük, ha mégse kell egyedül lenni, mert vannak mellettünk. Ahogy Illés is azt hitte, hogy egyedül van, de volt 7000, aki nem hajtott fejet, és térdet a Bál előtt. Áldott legyél érette, Urunk. És köszönjük, hogy mindenre van hatalmad neked. Mindenre van, amit el akarsz végezni, elvégezted és elvégzed. Senki nem fog elveszni azok közül, akiket a fiúnak adtál. Engedd, hogy higgyük, hogy mi is ezek közé tartozunk. Neked pedig azt köszönjük, Jézus, hogy a mi örök életünk ott van a te kezedben. Ezért nem tudjuk eljátszani, nem tudjuk elrontani, bár egész életünkbe rontunk csak rajta. Mégis megmarad, mert a tiéd. De van hatalmad és jogod nekünk adni azt. Kérjük. Áld meg ezeket az estéket. Köszönjük Jézusunkat, mint főpapunkat. Köszönjük az imádságát. Köszönjük, hogy értünk is mondod, Jézus. Mondtad és folyamatosan mondod. Dicsőség neked, örökkön örökké. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Énekeljünk valami szép esti éneket. Leginkább, amit a gyülekezet is ismer, az az 511-es, akkor azt vegyük elő, azt
talán otthon még énekeskönyv nélkül is tudjuk. Az első és az utolsó verseket énekeljük, mert látom, egy kicsit elment az idő. 511, maradj velem, és az ötödik vers, hunyó szemembe. Maradj velem, mert mindjárt este van, nő a sötét, ó, el ne hagyj, uram, nincs senki, és a vigaszt nem lelem. Gyámoltalannal, ó, maradj velem, hunyó szemembe vést keresztedet, ködöt foszlatva láttas szenteged, föld árnya fut, menj fénye megjelen, halálban is te légy, uram, velem. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.